Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a megjelenteket a mai pünkösdi ünnepi istentiszteletünkön, és hát különleges alkalom ez a mi számunkra, nem csak azért, mert pünkösdi ünnepet ülünk, hanem azért, mert kedves vendégeket láthatunk itt a templomba, és ők nem mások, mint a testvérgyülekezetünknek, a kassai református gyülekezetnek a tagjai, szűkebben véve az ő gyülekezetnek a kórusa, akik itt tőlem jobbkéz felől foglalnak helyet. A lelki pásztorral, Orémus Zoltánnal és a gondnok úrral, Újlaki Ferenccel egyetemben érkeztek ők közénk. Kiemelt szeretettel köszöntöm őket is. És a kórusnak a karnagyát, Kovásné Palcsó Editet. Ő fogja vezényelni a kassai kórust, az énekeket. És Orémus Zoltán, kassai lelkipásztor, Esperes úr fogja hirdetni közöttünk a mai napon Istennek igéjét.
A mi segítségünk és pünkösdi ünnepünk megszentelése az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Örökkévaló Isten, köszönjük neked, hogy pünkösd ünnepének délutáni együttlétében is téged hívhatunk segítségül. Téged, aki teremtőnk és alkotónk vagy. Téged, aki szeretettel fordultál az embervilág felé, és elküldted egyszülött fiadat, Jézus Krisztust. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük a váltságművet, amit elvégeztél érettünk a Golgota hegyén, a keresztrefeszítésben. És köszönjük azt, hogy feltámadásoddal bizonyítottad, hogy van halálból élet, a keresztrefeszítés után feltámadás, hogy aki hisz, annak minden javára válik. Szentlélek Úristen, köszönjük, hogy mindezt te teszed számunkra nyilvánvalóvá, érthetővé, hogy ne csak emberi ésszel és gondolattal értsük, hanem szívünkben bizalmat gerjesszen a te munkád, a te szereteted, Jézus Krisztus váltságműve, és elhiggyük azt, hogy ez értünk, életünkért, megmaradásunkért, örök életünkért történik. Küld alá most is a te szent lelkedet, hogy szívünkben megértsük az ígét, és engedelmeskedjünk a te szent akaratodnak. Jézus Krisztusért kérünk, a te szent fiadért. Hallgass meg a mi imádságunkat. Ámen. Isten igéjét az Ószövetségből olvasom. Ezékiel proféta könyvének a 37. fejezetéből válogatott verseket. Az Úr megragadott engem, elvitt engem az Úr lélek által, és letett egy völgyben. Tele volt az csontokkal. Végig vezetett köztük körös körül, és láttam, hogy nagyon sok csont volt a völgyben, és már nagyon szárazak voltak. Megkérdezte tőlem, emberfia, életre kelnek-e még ezek a csontok? Én így feleltem, ó Uram, Uram, te tudod. Akkor ezt mondta nekem, prófétálj a csontokról, mondd nékik, ti száraz csontok, halljátok az Úr igéjét. Így szól az én Uram az Úr ezekhez a csontokhoz. Én lelket adok belétek, és életre fognak kelni. Inakat adok rátok, húst rakok rátok, és beborítlak benneteket bőrrel. Azután lelket adok belétek, hogy életre keljetek. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Én tehát prófétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Amint prófétálni kezdtem, hirtelen dörgő hang támadt, a csontok pedig egymáshoz illeszkedtek. Láttam, hogy inak kerültek rájuk, majd hús növekedett, és végül bőr borította be őket, de a lélek még nem volt bennük. Akkor ezt mondta nekem, prófétálj a léleknek, prófétálj emberfia, és mondd a léleknek, így szól az én Uram az Úr, a négy égtáj felől jöjj elő lélek, és lehelj ezekbe a megöltekbe, hogy életre keljenek. Én tehát profétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Akkor lélek szállt beléjük, életre keltek, és talpra álltak. Igen, igen nagy sereg volt. Akkor ezt mondta nekem, emberfia, ez a sok csont Izrael egész háza, amely most ezt mondja, elszálladtak a csontjaink, és elveszett a reménységünk, végünk van. Azért profétálj, és ezt mond nekik, így szól az én uram az Úr, én felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem, és beviszlek benneteket Izrael földjére. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból én népem. Lelkemet adom belétek, életre keltek. Különösen erre az utolsó mondatrészre szeretnék majd figyelni, amely így hangzik, ezt elolvasom még egyszer. Lelkemet adom belétek, életre keltek. Kedves gyülekezet, bizonyára hallottuk már azt az idézetet a Zsoltárok könyvéből, amikor a zsoltáros imádkozik, és azt kéri Istentől, Uram, ments meg életemet, hogy ne legyek ahhoz hasonló, aki sírba roskad, és elvész a reménysége. Ez az ige a sírba roskadóhoz hasonlítja azt, akinek elvész a reménysége. Aki már meghal, annak már semmi reménye nem marad. A mai igénk egy ilyen reménytelen helyzetben szólítja meg Izrael népét. Azt mondja róluk, hogy olyan helyzetben vannak, mint akik elveszítették a reménységüket. Már a remény sem maradt meg. Lehet, hogy a próféta ismerte a zsoltáros igéjét, és arra gondolhatott, hogy hasonlóak vagyunk a sírba roskadókhoz, akik már a reménységüket is elveszítették. Olvastuk is. Isten is ismerte ezt az állapotot. Itt van Izrael egész háza, amely ezt mondja magáról, elszáradtak a csontjaink, és elveszett a reménységünk, végünk van. A pünkösdi ünnep az Ószövetségben talán ez a prófétai szakasz, amelyet Ezékiel próféta könyvéből, a 37. fejezetből olvastam, amikor egy elveszettnek hitt állapotból, egy kilátástalan helyzetből egyszer csak jön valami egészen új, váratlan, eddig ismeretlen. És a prófétát végigvezeti egy széles völgyön keresztül, körös körül. És ebben a völgyben a próféta kiszáradt csontokat lát, nagyon sok csontot. Egy seregnek, egy harci seregnek a csontját. Ki tudja, mióta vannak már ezek a csontok a völgyben. Azt mondja az igénk, hogy már nagyon szárazak voltak. Hosszú ideje ott lehettek. Ki tudja, milyen hosszú időn keresztül harcoltak valamikor még épségben, erőben ezek a csontok. Életükért, megmaradásukért. Harcoltak a fennmaradásért, Izraelért, és elveszítették ezt a harcot. Ha számba kellene venni az elveszített harcokat, akkor a királyok könyveiből, meg a Sámuel könyveiből is olvashatunk több ilyen harcot. Most általában ezek a harcok azért lettek vesztes harcok, mert a királyok nem Isten igéje szerint vezették az ő népüket, hanem azt olvassuk róluk, hogy inkább a Bál isteneket követték. És ezekben a harcokban általában veszítettek. Kedves testvéreim, lehet, hogy Izrael harcai mellé oda tudnánk tenni a mi harcainkat is. Akár a népünk harcait. Nekünk is vannak, és talán inkább vesztes harcaink vannak, mint győztes harcaink. De oda tehetjük a mi életünk harcait is. Azt mondja a zsoltáros az ember életéről, hogy 70 esztendő vagy, ha több 80 esztendő, és nagyobb része hiába való fáradtság. Vagy ha a Jób könyvére nézünk, azt mondja, hogy az ember élete olyan, mint a napszámosé. Harcok és vesztesége. Ki tudja, mióta fekszik már ott az a sok csont a völgyben. Ki tudja, mennyi harcnak, küzdelemnek, és reménynek és reménytelenségnek tanulja ez a csont. Ha beszélni tudnának, és ki tudja, mi miatt volt éppen ez a veszteség, ami ebbe a völgybe ezt a sok csontot összegyűjtötte. Kedves testvéreim, vége van, már csak a csontjaik maradtak, már csak a csontjaik vannak, és ekkor jön a profécia. A sok vesztes harc után, a kilátástalanság után, a reménytelenség után jön a profécia. Érdekes, hogy a proféciát nem csak úgy láthatjuk, hogy majd megmondja az előttünk lévő időben a történések sorrendjét, a proféta az, aki majd elsorolja, hogy mi következik, hanem úgy is láthatjuk a profétát, mint aki beleszól a reménytelenségbe, belekiált az élettelenségbe, a csontokkal teli száraz völgybe. A proféta tehát szól és prédikál a csontoknak is. Ennek van reménysége? Van annak értelme, hogy reménységgel lehet profétálni a száraz csontoknak? Van annak értelme, hogy ott, ahol már semmi életjel nincs, még beszélni kell? Van egyetlen szónak is értelme? Lehet ebben még reménykedni? Ez pedig a másik reménytelen helyzet. Amikor az ember úgy érzi, hogy már nincs értelme annak, amit csinál, amit tesz, amit mond, mintha süket fülekre tolálna minden szava. Mintha az idő már régen eljárt volna, és elmosta volna ennek az értelmét és ennek az eredményét. De a proféta nem csak az, aki szól, hanem az, aki Istenre hallgat. És Istenre hallgat, amikor megkérdezi tőle az Isten, életre kelnek ezek a csontok, én így feleltem, ó, Uram, Uram, te tudod. A kettős reménytelenségben már csak az Isten marad. Már mi nem tudjuk, hogy mi lesz. A prófétának ez a szava, ó, Uram, Uram, te tudod, ez egyszerre a kilátástalanságnak is, meg egyszerre az új reménységnek is a kezdete. Kedves testvéreim, ebben a mondatban, hogy te tudod, benne van az emberi véges lehetőség, vagy a lehetőségek végessége, és az isteni lehetőségbe vetett bizalom. Tudjuk, hogy a mi lehetőségeink véget értek, a proféta tudja és ismeri ezt, de van még valaki, te tudod, Uram, hogy milyen hatalmad és milyen erőd van, hogy itt egy újat kezdjél. És az Isten megbízza a prófétát egy feladattal. A proféta feladata az, hogy prófétáljon. Nem szabad abba hagyni a prófétálást. Prófétálni kell a száraz csontoknak. A reménytelenség ellenére, a reménytelenséget elvesztett népnek, a reménytelenségben élőknek prófétálni és prófétálni. Ez az ő feladata. Talán, ha egy kicsit kiszélesíthetjük ezt az üzenetet, azt is hozzámondhatjuk, hogy a reménytelenség ellenére is mindenki végezze a maga feladatát. Ott, ahova Isten állította őt. A proféta profétáljon, a dolgozó dolgozzon, a magvető vesse a magot, az arató arassa a búzát, és ne azt nézzük, ahogy azt a prédikátor is mondja, hogy borul az ég, vagy fúj a szél, hanem vessük a magot, és készüljünk az aratásra. Talán, ha mindenki végzi a munkát, akkor majd Isten elhozza az áldást. És elkezd profétálni. Nem tesz más, csak profétál. Azt mondja, amit Isten ad a szájába. A proféciának az a lényege, hogy nem a saját gondolatait mondja az ember, hanem az Isten gondolatait. Több helyen olvassuk a proféták könyvében ezt, és ezt mondta nékem az Úr. Így szólj Izrael népéhez. És mondja, mit mond az Úr Izrael népének. És itt is elkezd profétálni, és egyszer csak az engedelmességből, a proféciából mozdulatok, a száraz csontok mozdulatai jönnek elő. Dörgő hang, egybeilleszkednek, növekednek, bőr borítja be őket, és már csak a lélek hiányzik. Összeáll minden. Valami nagy-nagy erő munkálkodik ebben, láthatatlan erő. Visszakerül minden a maga helyére. Már csak egy valami kell. Már csak egy valamire van szükség. A lélekre. Ehhez azonban még nagyobb erővel kell profétálni. A négy égtáj felől kell a léleknek jönni. Jöjj, lélek, a négy égtáj felől, és rehelj életet ezekbe a megöltekbe, hogy életre keljenek. Kedves testvéreim, én azt gondolom, hogy amikor Jézus Krisztusnak a munkájára nézünk, az evangéliumok beszámolója szerint, azt láthatjuk, hogy ő mindent elvégzett azért, hogy a keresztény egyház alapjait letegyen. Elvégzett mindent azért, hogy ebben a bűnben, reménytelenségben sindődő ember világba belehozza a reménységet és a megmaradás lehetőségét. Ebbe a gyűlöletbe behozza a szeretetet, és ennek a végletéig elment, amikor keresztre feszítették. Meghalt, engedelmes volt, mint halálig, és Isten feltámasztotta őt. Elvégzett mindent, de a tanítványok mégsem tudták folytatni. Minden megvolt, összeállt minden, Isten megalapozott mindent, megvolt a fundamentum. De a tanítványok mégis bezárkóztak és ott féltek. Külön el kellett jönni a pünkösdi léleknek, hogy minden életbe lendüljön, mozgásba lendüljön, hogy a seregből újra sereg legyen, hogy a megfélemlített tanítványokból bátor hitvallók legyenek. Jött a lélek, és életre keltek. Jött a lélek, és a félelemmel küszködő tanítványok bátor hitvallókká váltak. És azt mondja az ige, hogy ez azért van, mert Isten cselekedte ezt. Lehet, hogy egy kicsit távolabbra kell most néznünk, hogy a hasonlatot jól értsük, de talán így vagyunk mi is a mi saját életünkkel. Úgy érezzük, hogy az életünket a Szentírás szava újból össze tudja rakni. Megmondja, hogy mi az igazság, a reménytelenségben újra reménységet gyújt, helyre kerülnek a dolgok, ha olvassuk a Bibliát, de mégis ahhoz, hogy a Szentírás igéje szerint tudjunk élni, hogy ez életté váljon, ahhoz a mi erőnk kevés. Még a Biblia és a mi erőnk együtt az is kevés. Szükség van valami különleges erőre, ami bennünket keresztjénné, krisztusivá formál, ez pedig a Szentléleknek az ereje. Szükség volt az apostoli tanításhoz, meg szükség volt a tanítványok jelenlétéhez, még valami erő, ami egyházzá formálja őket, ami egyházzá alakítja a Krisztus hagyományt, a Krisztusról szóló tanítást és a tanítványokat. Mi lett volna a lélek nélkül a tanítványokkal? Emlegették volna még egy jó pár ideig, jó pár évig, egy hosszú ideig a Krisztusról szóló tanítást, de aztán az emlékek megkoptak volna, az unokáik, az ükunokáik már talán alig emlékeztek volna arra, hogy mi történt még a mi nagyszüleink és ők nagyszüleink idejében, és lassan elveszett volna minden, ami Jézus Krisztussal kapcsolatos. A lélek teszi elevenné, életté a Szentírás tanítását és az emberi életet. Ez az egyház születésnapja. Amikor Isten kiálasztotta a pünkösdi lelket, akkor nem csak kaptunk valamit a reménytelenségben, hanem kaptuk az egyházat. Az egyház születés napját. Lelkemet adom belétek, és életre keltek. És nem mi magunkat tartjuk életbe azóta, hanem Isten tartja életbe az övéit. Mindig a reménytelen helyzetből hoz újakat, a száraz csontok völgyéből mindig vannak, akik megelevelennek, bejönnek, és reménységet kapnak lélek által. Lehet, hogy a magunk életét is átvilágítja ez a történet, de átvilágítja a mi népünk életét is. Én hiszem azt, hogy ha mindenki a maga munkáját elvégzi, Szentírással kezében, a proféta profétál, a magvető magot vet, az arató arat, akkor Isten elhozza a reménységet, az életet, és újból egyé válik azt, az, amit szétszakítottak, újból egyé válik azt, ami csontokban maradt meg, és újból megelevenedik az, ami csak száraz csontokban jelenik meg itt a proféta könyvében. Lelkemet adom belétek, mondja az ige, és életre keltek. És mindez nem miértünk van, hanem önmagáért. Azt mondja az ige, azért adom ezt, és azért teszem, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Minden ezért van, hogy megtudjátok, hogy Isten az Úr. Ámen. Köszönjük neked, Istenünk, hogy a reménytelenségben, az elesettségben, a lélek erejével érkezel hozzánk, és ott, ahol már csak a kilátástalanság marad, ott új életet fakasztasz. Istenünk, a száraz csontokkal teli völgyhöz hasonlít sokszor az ember élete. Köszönjük, hogy meg tudsz bennünket újítani. Köszönjük, hogy ha azt tesszük, amit kijelöltél számunkra, azon az úton haladunk, amit te megmutatsz, és amelyiken vezetsz, akkor a te csodáidat is elhozod. Akkor mozdulatokkal, döntésekkel, valami különös csoda módján minden a helyére kerül, és életet lehelsz. Életet lehelsz belénk, nem csak erre a földi életre, hanem az örök életre is. Kérünk, újítsd meg a te népedet. A pünkösdi lélekkel újíts meg bennünket, újítsd meg ezt a gyülekezetet, újítsd meg a református egyházat, újítsd meg a kereszténységet, hogy a tanítás és a tanított, hogy az ige és a hallgató, hogy a kereső Jézus Krisztus és a bolyongó ember, hogy a tékozló fiak és a várakozó atya újból találkozzon, és átélje Isten irgalmának a csodáját. Köszönjük neked, Istenünk, hogy ezt adod, és ez a te csodád. Jézus Krisztusért kérünk téged, maradj velünk, maradj ezzel a gyülekezettel, vezetőivel és vezetetteivel, add a te lelkedet minden munkájukra, hogy elmondhassuk együtt mindené, minden munkánkért, munkánknak minden eredményéért, egyedül tiéd a dicsőség. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és a ti gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ámen.
Az első ének, amivel szeretnénk a testvéreknek szolgálni, az Budimel 77. zsoltára lesz.
Thank you. Zsida Jenő, pünkösdi várakozás. Kész a világ. Feszült, ünnepi várás tereng felette. Halotti csend. Csak néha-néha sóhajt az Isten lelke. Kimérve minden pálya, megtöltve minden léleklámpa, ahol csak óra lét. De jaj, sötét van. Mélységes, iszonyú sötét. Az ordon tömeg árnyék, némán zokongva kering útjain. Csak egyet tud, és egyet érez. Most váratlanul vágyó megvonaglik, és felzúg Istenéhez. Betelt az idő. Sugarat, fényt, színt ad nekünk. Mert epedünk. Fényesség nélkül oly sivár az élet. Nagy alkotunk, ó, mondd ki szent igédet. Legyen világosság.
Zsida Jenő versét Kovács Mimi színművész mondta el. Egy pünkösdi énekkel szeretnénk folytatni Rezesi László feldolgozásában a Pünkösnek jeles napján. A testvérek számára a dallam ismerős lehet az énekeskönyvből, ott a Krisztus mennybe felméne szöveggel találjuk. Ismét egy zsoltár következik, Haydn 26. zsoltára. Hogyha a bibliai szövegét nézzük, akkor a zsoltár második feléből táplálkozik az énekszöveg.
Thank you.
Reményik Sándor, az ige. Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek, és áhítattal ejtsétek a szót. A nyelv ma nektek végső menedéktek, a nyelv ma tündérvár és katakomba. Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek. E drága nyelvet porrá ne törjétek, ne nyúljon hozzá avatatlanul senki. Ne szaggassátok szirmát a rózsafának, mely hóban virul. Úgy beszéljen ma kiki magyarul, mintha imádkozna, mintha aranyat, tömjént, mirhát hozna. És aki költő, az legyen király, és pap, és próféta is soha más. Nem illik daróc főpapi talárhoz, s királyi nyelvhez koldus tatogás. Vigyázzatok ma, jól, mikor beszéltek. Vigyázzatok, a nyelv ma szent kehely, ki borát issza, élet borát issza. Előre néz, s csak néha-néha vissza, s a kelyhet többé nem engedi el.
A vers után következzen egy megzenésített vers. Fatekas László Himnusz című versét Máté János zenésítette meg, orgonán Vajányi Orsolya kísér. himnusz után most következzen egy esti ének. Énekes könyvünkben ugyan benne van, de aránylag ritkán énekeljük. Már nyugosznak a völgyek, Johann Sebastian Bach feldolgozásában.
Zsida Jenő, egyszerű vers a kegyelemről. Csodákat próbáltam. Arannyal, ezüsttel hívtam a népeket. Jöjjenek én hozzám. Hiába, hiába. Az arany nem kellett. Az ezüst nem kellett. Nem jöttek én hozzám. Elmondtam naponta 10 hegyi beszédet. Gyönyörű szavakat. Igéző szavakat. Hiába, hiába. Egy fül sem fülelte, egy szív sem szívlelte a hegyi beszédet. Tüzet is akartam rakni az erdőben. Nyulacska, ne fázzék! Őzike, ne fázzék! Hiába. Hiába. Gyújtófám kilobbant, és a tűz nem akart gyúlni az erdőben. S egyszer csak maguktól gyűlnek az emberek. Együgyű szavamtól sírásra fakadnak. Ránéznem alig kell, s a tűz is felszökken. Az Úr áll mögöttem.
Elérkeztünk az utolsó énekhez. Szintén az énekes könyvből ismert ének, Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom, Ádám Jenő feldolgozásában.
Thank you.
Most pedig a mi gyülekezeti kórusunknak a műsora következik. Orosz Tokár Edina karnagy vezetésével fogadjuk őket is szeretettel.